És akkor beharangoztuk már Plesinger Gyulát, az MKB Private Banking igazgatóját, ő itt van velünk most a stúdióban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
És már zene előtt, alatt nagyon jól elbeszélgettünk, de a lényeg az, hogy Gábor már a tőzsdei információknál elmondta, hogy megfejthetetlen ez a piac, a mozgatórugói. Miért emelkedik folyamatosan az amerikai tőzsde? Van egy pár tipp,
na,
de ugye ez a fő kérdés.
Háború kitörése óta a gazdasági makroelőjelzések drasztikusan romlottak az egész világon. Ez tény. Hogyha esetleg vége van a háborúnak, egy része a hátráltató tényevőknek akkor is fönnmarad, nem fognak a szankciók azonnal megszűnni, nyersanyagpiac, élelmiszerellátás folyamatos, biztos, hogy még egy darabig rossz lesz, tehát akkor ugorhatjuk ezt a hülyeséget, amit minden nap a tőzsdérek odaírnak, hogy azért emelkedik, megközöldik a háború vége. Oké. És mióta kitört a háború, ennek ellenére a tőzsdék az első egy hét esését követően emelkednek, és jóval magasabban állnak, mint ahol kitört a háború, amikorhoz képest ugye ezek a kilátások drasztikusan romlottak. Egyszerű a kérdés. Miért?
A válasz nem lesz egyszerű, ezt előre bocsátom minden kedves hallgatónak. Különösen azért nem, mert Gábor értékítéletével én ma magam részéről maximálisan egyetértek. Én is értetlenül állok a kitörő tőzsdei optimizmus előtt. De hogyha most az a feladata is, hogy közgazdász meg tudja oldani azt, hogy mindkét oldal mellett érvel, akkor leveszem egy kicsit a szkeptikus sapkámat, és fölteszem az optimistát. Próbáljuk akkor megfejteni azt a mozgást, hogy miért is emelkedtek a tőzsdék az elmúlt hetekben. Én két okra tudnám visszavezetni ezt a tényleg nehezen értelmezhető dinamikát. Az egyik az alapvetően az elmúlt másfél évtizedben, hát, hogy fogalmazok, begyepesedett ilyen rutina piacon, hogyha esés van, akkor azt meg kell venni. Ennek
Tehát van egy generáció, sokat olvastunk, aki még soha nem látott nagyobb esést, és ez a buy the dip generáció, mindent megvesznek, és akkor nyilván ők is elég sokan most döntési pozícióban vannak. Ezek szerint?
Igen, hát ennek a döntési dinamikának az adja az alapját, hogy 2008-2009-es válság óta valahányszor valamilyen stressz helyzet alakult ki a piacokon, belépett a gazdaságirányítás, és valami olyat tett, monetáris politika pénzt nyomtatott, a közelmúltban a fiskális politika csekkeket állított ki, és küldte ki a háztartásokat.
Na, de ez most nincs. Pont ez változott meg? Pont ezért érdekes?
Ez így van. Erre magyarázattal még egyszer mondom, el kell keserítsek mindenkit, nekem én sem tudok szolgálni. Inkább ezt a megszokottságot olvasom bele a piacba, hogy valami pozitív úgy is lesz. Azért azt tudhatjuk, hogy a piaci emlékezet az általában rövid távú és nagyon adaptív. Tehát, hogyha ezeket a mozgásokat szokta meg a befektetőknek a nagy tömege, akkor egy idő után ez fog várhatóan érvényesülni a piacon. Tehát az egyik oka az emelkedésnek, azt gondolom, hogy pszichológiai.
A befektetők nagy tömege, itt most kire gondolsz elsősorban, a kis befektetők, az egyéniek, vagy inkább az alapok, meg a piaci mozgatók?
Tulajdonképpen széles rétegekre gondolok, de elsősorban most a kis befektetőkre. A mi napi működésünkben azért a magánbefektetők mozgására látunk rá jobban. Azt meg tudom erősíteni ilyen banktitkok, meg érzékeny információk megosztása nélkül is, hogy az első napok, hetek nagy eséseit látványos vételi vagy vásárlási kedv követte az ügyfélkörünkben, és még csak nem is a közepes kockázatú termékek esetében, hanem kifejezetten magas kockázatú megoldásokat kerestek egyedi részvények, ETF-ek vásárlásán keresztül. Tehát ez abszolút tetten érhető volt az ügyfélkörünkben. Ez a fajta bekódolt optimizmus, hogy ami most rövid távon aggodalomra ad okot, az közép-hosszú távon már jó vételi.
Akkor ez a beleveszünk minden esésbe, ez működik ügyfél oldalról, és az ügyfélek nem féltetlenül gondolják át, hogy ami a legfőbb fölhajtó erő volt, ami eddig minden esésben, és a Covid-nál látványosan a Covid kitörésekor a nagy esésben volt, az az iszonyat jegybanki stimulus, meg a fiskális stimulus, az most az infláció miatt nincsen. akkor megelőzték a vételek, de jöttek ugye a pénzek, most ezek a pénzek nem jönnek, de ezek szerint ettől függetlenül is csak a várakozások meg a megszokások képesek valameddig felhajtani.
Igen, és az általad felvetett ponthoz én tényleg csak csatlakozni tudok, ami engem leginkább zavar, vagy amit a legkevésbé tudok értelmezni a mostani helyzetben, ugye te is említetted, hogy a korábbi epizódokban ugye belépett valamiféle stimulus, valamilyen gazdaságpolitikai támogatás. Hát ez könnyen belátható, hogy most a politikai döntések éppen ellenkező irányba hatnak. Ezt az orosz-ukrán konfliktust szankciókkal köszöntötték ugye a nyugati politikai döntéshozók. Ezek nyilván kimerítik az öncsonkításnak a minősített esetét. Kizárt eset, hogy a szankciókon keresztül gazdasági élénkülést tapasztalnánk, tehát a gazdaság globálisan lassulni fog, ezt kijelentő módban ismerem állítani itt a országvilág színe előtt. Azzal együtt, hogy nyilván vannak nagyon markáns vélemények, van, aki globális recessziót vár, én ennél azért megengedőbb vagyok, mivel a orosz és az ukrán gazdaság súlya globálisan együttesen is 2% alatt van. Nyilván nálam sokkal jobban felkészült OECD elemzését tartom általában irányadónak, ez egy globálisan egy 1,5%-os lassulás, de hogy nem recesszió, csak 1,5% pontnyival esik lejjebb a globális növekedés, nagyjából ezt a hatást prognosztizálnám, de a gazdaság szükségszerűen lassulni fog. Az intézkedések, a gazdaságpolitikai intézkedések pedig nem stimulálnak, hanem tovább megszorítanak.
És ezzel együtt ez a TINA hatás, amiről beszéltünk, ez a nincs más alternatíva, ez szóba jöhet? Infláció akár jót is lehet a részvényeknek, mert hát oké, hát a kötvénypiacok azok veszélyesek, onnan oda nem érdemes tenni a pénzt. Hát a részvények, meg hát lesz infláció, attól még a profitok az inflációval párhuzamosan nőnek, hát még mindig jobb választás, ha már választani kell, mint a kötvény, ahol ki tudja, meddig tart a hozamemelkedés.
Igen, ez a másik pont, amire a beszélgetés elején utaltam, az egyik ugye ez a pszichológiai megszokás, a másik azért egy jóval számszerűsíthetőbb szempont. Ugye mi az alternatívája egy kockázatos befektetésnek? Ma fogjuk magunkat, elmegyünk az amerikai államkötvény piacra, és 10 évre elmenekítjük a pénzünket a világ legbiztonságosabb befektetésébe, az amerikai állampapírba. Hát ugye rádióban vagyunk, tehát nem látom, hogyha azt kérem a hallgatóktól, hogy kezeket föl, hogy ki az, aki számára kívánatos 10 éven keresztül 2,5% hozam, amit csak akkor garantál különben a papír, hogyha ez 10 évig tartja is a befektető. Ilyen inflációs környezet mellett, hát én nem prognosztizálok kézerdőt azért így virtuálisan.
Pedig milyen szépen nőtt az elmúlt hónapokban ez.
Nőtt, de ez még messze nem az a kritikus hozamszint, ami igazán attraktív lehet hosszú távú befektetőknek. Ráadásul egy ilyen kis barnaüves pénzügy, hogy az emelkedő hozam környezet, az matematikailag azt jelenti, hogy a kötvényem árfolyama csökkenni fog. Tehát ha én most amerikai államkötvényt vásárolok, és amúgy elhiszem azt, és miért ne hinném el, hogy a Fed éppen csak elkezdett egy amerikai kamatemelési ciklus, tehát jóval magasabbra fognak még emelkedni a hozamok a következő években. Hát megőrültem én, hogy most szállnék be az amerikai kötvénypiacra, amikor nyilvánvaló, hogy a következő hónapokban árfolyam oldalon esés várható.
Tehát a 3% lesz esetleg, ahol meg tudod venni mondjuk fél év múlva, de ez kisebb probléma, mert a meglevő papírok közben leértékelődnek. Tehát akkor konkrétan bukik, aki most megveszi.
Így van, és hogyha nem tartom 10 évig ezt a veszteséget, mert 10 év után, tehát lejáratra ugye ez a veszteség, ez nullára, mert ez is egy matematikai szükségszerűség, de a menet közben ki szeretnék szállni ebből a befektetésből, az bizony negatív.
És akkor nincs más, tényleg csak a részvény. Hát mit tudom, ingatlan szokták mondani, hogy az ilyenkor még reális. Ott az arany,
van egy csomó más, majd beszélünk erről, a kedves hallgatón küldte ezt a baromi izgalmas alapot, ami kortárs festményekkel foglalkozik, és most úgy néz ki, hogy részvény befektetés szerűen lehet, tehát részt lehet vásárolni egy Picasso-ból, vagy ilyesmit, tehát van egy csomó minden más, de nyilván a legelterjedtebb az, amit nagyon jól ismernek már az ügyfelek.
Így van, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a potmétert azért lehet úgy is lejjebb tekerni, hogy nem kell feltétlenül egyedi részvényhez nyúlni, tehát a befektetési alapoknak egy nagyon-nagyon gazdag választéka. Azt gondolom, hogy már kötet nem kell 10 évre előre tekinteni, 2-3 éves időtávban is mutathat olyan struktúrákat, stratégiákat, amiben nyugodtan bele lehet nyúlni. Ugye, ami nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy a nyersanyag árak, illetve az élelmiszer árak emelkedésével ezek az iparágak valószínűleg nem fognak rosszul teljesíteni, tehát lehet, nem is szeretném a zavarosban halászás kifejezést használni, mert lehet teljesen értelmes befektetésekhez nyúlni. Én továbbra is nagyon nagy barátja és terjesztője vagyok az úgynevezett tematikus alapok értékesítésének, amik hosszú távú, több évtizedes tendenciákat ragadnak meg, nem igazán megkérdőjelezhető tendenciákat demográfia, orvostudomány terén, és akkor az alapkezelők ehhez illesztenek befektetéseket. Tehát ezt a mostani nagyon hektikus időszakot ilyen békésebb, közepesen kockázatos befektetésekkel azt gondolom, hogy nyugodtan végig lehet navigálni. Nagyon érdekes, amit Endre felvetett, ugye a műkincs piacnak a pénzügyi
keresem
piac.
A nevét, majd mindjárt megtalálom, kedves hallgatónktól kaptuk Messengeren, tök jó felvetés volt. Eddig nem láttam ilyet, ami kimondottan, ez egyébként egy volt kiugrott alapkezelő csinálta, ami így foglalkozott volna festményekkel. Tehát konkrétan meg kellett fizikailag vásárolni, de ugye azt mondta, hogy a millió dolláros a szint, ami fölöttük foglalkoznak ilyenekkel, mert az alatt nem pörög igazán, viszont van egy ilyen mágikus vonal, hogyha fölötte van, akkor valószínűleg nagyon erős a valószínűsége, hogy emelkedik az árfolyam.
Egy ilyen befektetésnek az óriási előnye, hogy az a D betűs szó, aminek úgy tűnik, hogy semmilyen pénzügyi beszélgetés nem lehet lefolytatni, ez a diverzifikáció,
ja,
hogy sokféle eszközbe fektetünk, ez egy nagyon egészséges és jó irány. Abból a szempontból is remek ötlet szerintem ez az alap, hogy nincs termék, tehát nem nagyon találkozni ehhez fogható megoldással. Olyan értelemben viszont mindenképpen óvatosságra intenék, hogy azért az megint csak könnyen belátható, hogy a műtárgyak árfolyam alakulása egy eléggé obskurus piac, és messze-messze nem is összehasonlítható, nem is ugyanaz a dimenzió transzparenciában, mint egy pénzügyi termék. Tehát napközben nem lehet ránézni, hogy hogy áll a Picasso-m.
És igazán képzeld el, hogy igazad van. Bocsánat, nem akartam. És igazán?
Nem, folytassuk akkor.
Nem, csak megtaláltam masterworks.io a neve ennek és azt itt rá lehet nézni, mert minden nyomon, úgy követheted nyomon az egészet, sőt egy másodlagos piac is kialakult a részvényekből. Tehát, hogy én vettem részvényt XY festményből, akkor azt te megvásárolhatod tőlem, tehát van egy ilyen része is ennek, úgyhogy izgalmas nagyon. Majd belemegyünk egyszer, hogy...
Én azt gyanítom, hogy ez a másodpiaci áralakulás ez valószínűleg súlyosan elszakadhat magának a műtárgynak a tényleges árától, de aki ebben a világban otthonosan mozog, annak biztos, hogy ez egy örömforrás lesz.
Majd egyszer beszélünk erről. Gábor, beléd ragadt még
nem, 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 szóval marad a részvény. Mert ugye az még inflációban is azért fölmegy, lehet válogatni a szektorok közül, van, aminek még jót is tesz. Az új világkép, hogyha tényleg van ilyen, ezek szerint, és akkor ennyi, és akkor ez így is maradhat?
Egyelőre különben azt gondolom, hogy tehát látva a piaci reakciót, azt gondolom, hogy le kéne lassul, úgy lenne az ildomos, hogy lelassul az indexek emelkedése, mert tényleg nincs igazán kapaszkodó. Viszont ugye amit föl szoktak hozni a részvénypiac szkeptikusok, hogy kamatemelés van, kamatemelési ciklusban nem fognak tudni menni a részvények. Itt éppen az általad felvetett infláció jót tesz a részvényeknek felvetésre reagálnék, hogy úgy tűnik történelmileg, hogy alapvetően igen. Tehát, hogyha a 90-es évekig visszanézünk és megnézzük az elmúlt, ha jól emlékszem, 4 kamatemelési ciklust Amerikában, akkor az a meglepő eredmény adódik, hogy a kamatemelési ciklus elején, közepén, sőt, tulajdonképpen a kétharmadáig a részvények bizony emelkednek. És ez valószínűleg annak tudható be, hogy nem véletlenül kényszerül kamatemelésre a jegybank, hiszen fölpörög a gazdaság, infláció generálódik. Rengeteg minden egyedi különben a mostani piacon természetesen, hiszen az inflációt egy pandémiás időszak drámai lelassulásából való kilábalás generálja, ilyet sem nagyon láttunk még, tehát én nem nagyon vagyok híve általában az ilyen történelmi összehasonlításoknak, mert könnyű belekötni.
Ez egy speciális infláció, mondhatjuk úgy, tehát igen, ilyen kivált okokkal még nem futottunk neki inflációs robbanásnak, kétségkívül, tehát 70-es évek kicsit hasonlít már, mint az energia oldalról de ott nem volt járványelőzmény, meg nagy kilábalás. Hát igen, szóval tényleg nehéz történelmi előzményt keresni.
Én is úgy érzem, hogy szerencsétlen a van bennünk egy ilyen kényszeres párhuzam vonás, ez is azt hiszem, hogy ha jól sejtem, egy ilyen ember, ilyen pszichológiai vonulat, hogy mintákat keresünk az életben, hát szükségszerűen.
Mert, persze, mert abból próbáljuk megfejteni a jövőt, és nyilván egy befektetésnél ez mondjuk jó, ha tudjuk, egy kicsit tisztában láthatunk, hogy azt gondoljuk, hogy nagyobb eséllyel tudjuk megjósolni.
Keresel, azt a mintát keresed, hogy megnézed a track recordot, mi történt mondjuk az elmúlt évben, elmúlt 5 évben ezzel az alappal, ezzel a befektetés típussal, ott a hozam 13%, összehasonlítva az S&P 500-assal, mint ilyen benchmarkkal, annak mondjuk, mit tudom én, 9%, és akkor ennyi.
Tehát ameddig inflációs várakozás van, de nincs, de a cégprofitok visszaesésével kapcsolatos várakozás nem nő drasztikusan, addig nem kell számítanunk, hogy a részvények...
És nincs alternatív befektetés.
És nincs alternatív.
Tehát addig, ez nagyon fontos.
Igen. Addig maradhat a részvényeknek addig, a felülteljesítés ezek szerint.
Így van. Uh-huh. Így van. Ez bármilyen furcsán is hangzik ebben a helyzetben, erre azt gondolom, hogy számítani lehet.
Igen, azért érdekes, mert a másik oldalról ugye a stagflációs veszély ott van. Mi van a stimulussal? Tehát azt teljesen kivontuk a képletből. Az elmúlt 10-12 évben nagyjából a stimulussal magyaráztuk a nagy részvénypiaci fölfelét. Az most nincsen. Tehát akkor stimulus nélkül is képes lehet
Az most nincsen. Ez különben szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, ami a piacot mozgathatja, hiszen ilyet nem látott még a világ, hogy pénznyomdát, ugye Gábor kérdése az amerikai, meg nagy egybankok által nyomtatott pénz kivonására vonatkozik. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy mivel ez egy nem járt út, ez okozhat kellemetlen meglepetéseket a piacon, tehát mindenképpen ezt, mint kockázatot fölvillantaná minden befektető számára. Viszont azt látni kell, hogy nyomon követhető lesz a tapering, ugye a stimulusnak a kivonása is, hiszen ennek a hatása a 10 éves amerikai államhozamokon nagyon szépen fog látszani, és akkor tulajdonképpen vissza is értünk oda, hogy van-e hova befektetni kockázatmentes eszközök között, amit nem a részvénypiacra szánok. Én egy olyan szenáriót teljesen életszerűnek gondolok különben, hogy a stimulus kivonásával és a kamatemeléssel együtt meredekebbé válik az amerikai hozam görbe ilyen középtávon, tehát felgyorsul a 10 éves hozamok emelkedése. Apró betűs rész, pont nem ezt látjuk az elmúlt hetekben, tehát éppen ellenkezőleg a 10 éves hozam az, mint hogyha oda lenne láncolva ez a 2-2,5%-os sávhoz, de egy drasztikus pénz kivonással azért ez a folyamat felgyorsulhat. Ez a kockázat, tehát nem azt mondom, hogy ez az alapszenárió, de ez mondjuk kellemetlenül hathat a piacokra.
Amikor jönnek az ügyfelek, hogy hú, akkor vegyünk, mert mindig venni kellett, akkor a privátbankár mit mond, hogy hát persze, valószínűleg jó ez így, vagy azért ezeket a veszélyeket, akkor azért fontos elmondani az ügyfeleknek, hogy ezek ismeretében, és mondjuk talán kicsit rövid távú. Van ilyen? Nincs.
Nem, rövidebb távú.
Rövidebb távú. Szemlélettel vágjanak bele a felpattanásba.
Hát nem csak, hogy szakmai meg morális kötelesség, hanem törvényi előírás is az, hogy mi minden kockázatról megfelelően szóban, írásban alaposan az ügyfeleket tájékoztassuk. Általában szerintem a mi esetünkben is, tehát az MKB private banking esetében is, de szerintem a piac egészére igaz különben, hogy egy átlagos privátbanki portfólió az szerintem sokak számára meglepően konzervatív és óvatos. Tehát az ilyen epizódokban, amikor kockázatot növelhetünk, növelünk kockázatot, de az összkockázati szintet azt gondolom, hogy közepesnél magasabb szintre így sem emeljük. Tehát általában van mozgástér, és ezért tud egy átlagos privátbanki ügyfél egy ilyen piaci környezetben talán agilisebben mozogni.
Uh-huh. Oké. Okay. Hát Gyula, nagyon szépen köszönjük. Szerintem tisztában
látjuk,
mondhatjuk.
Próbálunk agilisebben mozogni.
Igen.
Igyekezzünk, mert mindenkinek sok sikert a piac megfejtésére.
Hát, nagyon érdekes helyzet, az biztos, úgyhogy
köszönöm, hogy lehettem.
Plesinger Gyula volt itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója. Picit próbáltuk elemezni a piaci mozgatórugókat. Reméljük, hogy sokaknak olyan hasznos volt a beszélgetés, mint nekünk.